De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákób, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldogító hallani számunkra az, hogy te megváltottál bennünket, nevünkön szólítottál Jézus Krisztusban, és hogy mi a tieid vagyunk. Ez egy olyan tudás, mennyei édesatyánk, amit soha nem feledhetünk el, és köszönjük, hogy ma ezzel a köszöntéssel fogadtál bennünket az atyai házba, hogy te szeretsz bennünket, hogy nem feledkezel meg mi rólunk. Úrunk, bárcsak mi is így lehetnénk ezzel, hogy amikor bajba, gondba, vagy az élet szorításai között vagyunk, bárcsak mi se tudnánk elfeledkezni te rólad, hogy te vagy a valóság, és hogy az Isten országának valósága most is élő valóság, amely tud szólni, meg tud szólalni, igét tud adni nekünk, ahol az imádságaink meghallgatásra találnak, s ahonnan száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy ezt az estét is azért engeded meg, hogy veled eltölthessük, hogy minél jobban előre tudjunk haladni a te megismerésedbe, a te kegyelmedbe. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az alkalmat ezen az estén megengedted nekünk, hogy megragadjuk, hogy nyitott szívvel és hívő lélekkel tudjuk meghallani és befogadni a te megszólító szavadat, az élet igéjét. Magasztalunk azért, Urunk, hogy még tart a kegyelem, és hogy még mindig nyitva áll az ajtó, amelyen keresztül Jézus Krisztusban bemehetünk a Szent Háromság Istennel való élő közösségbe. Köszönjük, Urunk, hogy most is úgy jöhettünk ide, hogy a te atyai kezedbe letehetjük mindazt, ami nyomaszt, ami fáj. Veled megoszthatjuk a mulasztásaink terhét, neked megvallhatjuk a bűneinket, neked elmondhatjuk mindazt, ami fáj, vagy ami éppen aggaszt bennünket, s erőt kérhetünk tőled azokhoz a megmérettetésekhez, amelyek előtt állunk. Úrunk, légy érette áldott, hogy te most is úgy készítetted el igédet, hogy megvan benne mindaz, amire nekünk majd szükségünk lesz. Engedd meg, hogy befogadjuk az ígét, és ne csak meghallói, hallgatói legyünk, hanem megvalósítói. Ezért áraszt ki ránk a te megelevenítő szent lelkedet, hogy szívünkbe töltessék ki Jézus Krisztusnak szeretete. Az ő nevébe kérünk, édesatyánk, hallgasd meg könyörgéseinket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból szól hozzánk, Máté evangéliumának 13. részéből, a 44. verssel kezdődően, az 52. verssel bezárólag. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöt keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, és a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus, azok ezt felelték? Igen. Ő pedig ezt mondta nekik, tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő éléskamrájából. Kedves szeretett testvérek, az Úr Jézus 7 példázatot mond el az őt hallgató sokaság számára, amely által az Isten országát szerette volna az ő lelkükhöz, gondolataikhoz, hitükhöz közelhozni. Mind a mai napig minden ország az imázsára, az ország imázsára bizony igen sokat költ, és a nemzetek, országok, híres városok mindent megtesznek azért, kedves testvérek, hogy minél inkább népszerűsítsék az adott országot, megpróbálják annak az arculatát megtervezni, úgymond piacra dobni, reklámozni, hogy minél többen a turizmus által ellátogassanak abba az országba. Hát Istennek kedves volt az, hogy ő elküldte az ő egyetlen egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, azért, hogy ő általa is, ő benne az Isten országát képviselje, annak a valóságát, létezését Jézus Krisztuson keresztül demonstrálja, és bemutassa a proféciák beteljesedéseként, hogy mit is jelent az Isten országának valósága ma. És az alatt, hogy ma azt értem, hogy a mindenkori mában. Ugyanis az Úr Jézus úgy beszél az Isten országáról, mint ami olyan valóság, amely éppen úgy létezik, mint ami látható világunk, csak miközben ami látható világunk gyakorlatilag olyan, mint a szövet, amit az idő megpróbál, elfoszlik, elfeslik, elszakadozik, és aztán ugye arról hallunk, hogy az egeknek tartó oszlopai is majd, ugye abban a nagy tűzben, ami az ítélet tüzével jön el, recsegve és ropogva fognak majd összeomlani. Tehát gyönyörű ez a valóság, ami még a mai napon körülvesz bennünket, de nem tudjuk, hogy ezt a látszat valóságot meddig fogjuk tudni még fenntartani. Aggódnak a tudósok, a kutatók, nagy elmék, hogy vajon hogyan tartható fenn ez a világ, miközben Isten gondoskodik. Ebből is látjuk, hogy van egy ország, ahol az igazi kormányrúd van, ahol az igazi minisztérium van felállítva, ami az a végleges és egyértelmű valóság, ahol az Isten jelenléte mindent betölt, ahol nincs jelen a gonosz, mint befolyásoló tényező, s erről az Isten országáról beszél az Úr Jézus. És egy nagyon egyszerű dolgon keresztül, a példázatokon keresztül próbálja az Úr a figyelmet felkelteni arra, hogy milyen egyszerű és mégis milyen nagyszerű az Isten országa, hogy mennyire boldog lehet az az ember, aki ennek az országnak az élő tagja. Az egész új szövetségen végig megy az a gondolat, hogy a mi földi sátorházunk össze fog omlani. Az Úr Jézus is szólt erről, Lázár sírjánál egyértelművé válik, hogyha Jézus nem szól közbe, akkor ez a folyamat visszafordíthatatlan. És ugye, amikor arról olvasunk János evangéliumában, hogy az Úr Jézus könnyekre fakad és sír, Lázár sírjánál, ez egyrésztől azért van, mert Lázár neki jó barátja volt. Szerette Lázárt. A másik pedig az, hogy ott áll a feltámadás és az élet a temető kertben, Jézus Krisztus személyében, és mégis az ott lévő sokaság gyászol, gyászban jár. Ezt is nehéz lehetett az Úrnak elhordozni, hogy miközben ő az élet valóságával jelenik meg a temető kertjében, a temető kertjében lévő gyászolók nem látják meg az életet, az élet lehetőségét. És maga az Isten országa az élet lehetősége, mert hiszen a példázat szó ugye azt jelenti, hogy az Úr Jézus vesz egy hétköznapi életben mindenki által jól ismert eseményt, eszközt, és aztán amellé teszi oda a mennyek országának a valóságát. Bizonyos tulajdonságokat villant fel ezáltal az Úr Jézus, és szépségeket az Isten országáról. Ahogyan a földi turisztikai újságok lapjain gyönyörű fényképeket lehet látni, Nekünk az Úr Jézus nem fényképeket hozott, hanem életképeket. És ezek az életképek annyira jók, és annyira kielégítők mind a mai napig, hogy így lehet a szemünk előtt a magvető példázata, hogy mit is jelent, amikor Isten elküldi az ő egyetlen egyét, az élet igéjével kimegy és hinti a magot, és vajon a szívekben milyen talajra talál. Az Úr Jézus a magvető példázatával arra akar utalni, hogy sajnos az emberek többsége nem nyitott szívvel fogja fogadni az Isten országáról szóró öröm hírt. De amikor arról van szó, hogy a búza és a konkoly együtt nő, akkor ebben mégiscsak ott van a kegyelem, hogy lesz búza is, és nem csak konkoly. És amikor a búza lelkűeknek a lelkébe sokszor fájdalom van a konkolyok miatt, akkor az Úr figyelmeztet bennünket, és már mióta figyelmeztet, hogy együtt fog nőni a búza és a konkoly. És ha majd eljön az aratásnak az ideje, először a konkolyt kell majd kitépni, kiszedni, és majd csak azután a búzát, a konkolyt a tűz fogja megemészteni, a búza pedig bekerül a csűrbe. És az Úr nem engedte, hogy a növekedési időbe kirángassák a konkolyt, azért mert együtt kell, hogy növekedjenek. Ebben ott van az a nagy dolog is, kedves testvérek, hogy a búza is hatással lehet a konkolyra, de a konkoly is a búzára. Hogy mennyire fontos nekünk tudatába lenni annak, hogy ebben az országban, ebbe a látható világba jelen van a gonosz, kockázati tényező, számolnunk kell vele. És amikor tovább megy a példázat a mustármag és a kovász, ...nak a példázatával, hogy láthatjuk azt, hogy az Isten országa egy nagyon parányi kezdetből fog kiindulni, mint a mustármag, vagy mint egy picike kovász, de mégis az Isten országával az a célja az Isten szeretetének, hogy az át tudja járni az ember szívét, lelkét, egész valóját. De ugyanakkor tudatába kell, hogy legyünk annak is, hogy nem csak az Isten országa van jelen, hanem a gonosz ereje is. És Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy az ő ereje, az ő kovásza kelesse meg a szívünket, az indulatainkat, mert abból nem lesz jó gyümölcstermés. Az nem az Isten országának a termése lesz, hanem egészen másé. Az elrejtett kincsről, az igaz gyöngyről és a hálóról hallhattunk a mai példázatokban, és arról szól az elrejtett kincsnek a példázata, hogy megveszi az az ember az egész földet, az egész szántóföldet csak azért, mert abban a szántóföldben kincset talált. Hát ki is lehet ez az ember? Ez a példázat azt akarja elmondani nekünk, hogy Isten annyira szereti Izraelt, a választott népet, hogy kész őt kiváltani, megváltani, megvásárolni. Hogy mennyire szereti Isten Izraelt, erről hallhatunk a már részben idézett Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből, amelyben így szól az Úr, mint Isten Izraelnek megváltója, de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, ezért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Ez olyan, mint egy szerelmi vallomás. Isten szerelmi vallomása a választott nép felé, Izrael felé, és azt mondja az Úr, hogy mindenemet odaadom érted, a legdrágábbat is. És így adja oda az Atya a fiút. Nagyon jól tudjuk, hogy az Ószövetségben Isten ezt a csodálatos szerelmét már megbizonyította, amikor a választott nép Egyiptomból a rabszolgasors idején gyakorta kiáltott fel az Úrhoz, és szabadítást kért tőle. És akkor arról hallunk, hogy Isten azt mondja, hogy alá is szállok, mert megláttam az én népem nyomorúságát, és elmegyek, hogy megnézzem közelről, hogy miben van az én népem, és hogy megszabadítsam őket. És az Ószövetségben a nép számára így adja majd Mózest. Mózest vezetőnek, Mózest az ő szeretete képviselőjének, hogy vezesse ki ezt a népet Egyiptomból. Az ószövetségi nyelvhasználatban Egyiptom a rabszolgaság háza volt Izrael számára, amit úgy is mondunk, hogy a bűnháza. Tehát Isten a legnagyobbat tervezte el a szeretett nép irányába, hogy a bűn hatalmából fogja őket kiszabadítani. És ezért az Atya odaadja az egyetlent, a legdrágábbat, Jézus Krisztust. És hogy hogyan adta oda, ugye erről beszél Pál is, hogy jól ismeritek Istennek kegyelmét, hogy az Úr Jézus gazdag lévén szegényé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Aztán a Filippi levél második részében, a Krisztus himnuszban hallunk arról, hogy bár hasonló és egyforma lényeggel bírt az Úr Jézus az Atyával, mégis olyan szépen írja le itt a Krisztus himnuszba Pál, amikor azt mondja, hogy az az indulat legyen meg bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájába lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus mindent odaadott, megüresítette magát. Az azt jelenti, hogy mindenről lemondott. És ez a lemondás nem egy fogadalom volt csupán, hanem a szeretet, az gyakorlatilag nem fogalom, nem valami elvont szó, nem is érzelem, hanem a szeretet cselekedet. Erre tanít bennünket az Isten szeretete. És Isten a szeretetét mindig abban mutatja meg, hogy megszabadít. Hogy megszabadít. Egy csomó ige van felsorolva. Meghallottam, leszálltam, elmentem, megnéztem. Mennyi cselekmény, mennyi mozdulat. Hogy Isten a szeretete által megmozdul a választott népért. És az Isten országa itt és ma azt jelenti a mi számunkra, hogy Isten Jézus Krisztusban nem csak egy népet választott ki, bár Izrael végig a történelem folyamán az ő választott népe marad, az ő szerelmes népe. De kedves testvérek, minden népből és nemzetből és nyelvből Isten hív el választottakat. És az a parányi kezdet, az a néhány tanítvány, akinek az élete megváltozhatott az Isten országa ereje által, olyan növekedésnek indul majd, a mustármag példázatára visszaemlékezve, hogy egy egész országnyi követője lesz az Úrnak, meg fogja tölteni az Isten országát. És ez egy olyan csodálatos örömhír, hogy van egy ország, amiben minket hívnak, ahova úgy hívnak minket, hogy nem nekünk kell fizetni, hogy annak az országnak a lakosai lehessünk. Semmit nem tehetünk ezért az országért, hogy ez a miénk legyen, hogy legyen oda vízumunk, belépésünk. Nem, kedves testvérek, ezért Jézus Krisztus tett meg mindent. Mindent. Csak úgy lehet belépni oda, hogy elfogadom, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. És feltámadott. Nekem talán mondhatom, hogy a legdrágább ige, legalábbis mostanában különösképpen, János evangéliumának 5. részéből, Az a két vers, ahol az Úr Jézus arról beszél, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy aki szeret engem, és hiszi azt, aki elküldött engem, az atyát, és befogadja az én igémet, által ment a halálból az életbe. És mondom nektek, hogy most van az óra, amikor a halottak hallják az ember fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Ez az Isten országának a munkája. Az atya küldi a fiút, a fiú engedelmes lélekkel megüresítve magát, mindent odaadva értünk, hogy kiválthasson minket, eljön, és kedves testvérek, hozza az Isten országának életre hívó igéjét, a logosz az új szövetségbe, hát ha görög szótárt elővesszük, körülbelül 4 oldalon keresztül írja az egzegéta, hogy mit jelent a logosz szó, az ige. Nem csupán cselekményt jelent, mint a mi magyar szavunkba, hanem jelenti az Isten gondolatát, a legmagasabb szintű gondolatot, jelenti az Istennek a beszédét, az igéjét, jelenti a teremtő szót, jelenti magát Jézus Krisztust, mint az örökké létezőt, akinek soha nem volt kezdete, sem vége nem lesz. Egyszerűen egy titok a logosz. Titok, és ez az Isten országából származik. És mi ezt vehetjük kezünkbe, mert Isten annyira szeretett minket, hogy hívott el embereket, szent lelke által megragadta őket, és nekünk adja a legdrágábbat, és azt mondja, hogy olvasd, hallgasd az Isten országának polgáraként. Hát ez az Isten szeretete. És aztán arról hallunk, hogy nem csak kincs van a földbe, hanem az igaz gyöngyről is hallunk. Ugye nagy mértékű gyöngye az Istennek maga a gyülekezet, az új szövetségnek a népe. És nagyon jól tudjuk, hogy az igaz gyöngyök nagyon sajátságosan alakulnak ki, mert ugye a puha testűek rendelkeznek ezzel a képességgel a teremtett világban, ugye gondoljunk az osztrigára, a kagylóra, amely, hogyha megsérül, vagy egy idegen anya kerül az ő testébe, akkor védekezésképpen és a fájdalomtól vezérelve könnyezik. És ez a könnycsepp lesz gyakorlatilag az igaz gyöngy. Hát, kedves testvérek, ilyen gyöngyei vagyunk mi az Úrnak, hogy nagyon sokszor ér bennünket fájdalom, nagyon sokszor idegen, kemény próbatételek közelednek az életünkhöz, és az ember védekezésül mit csinál? Sír. Sír, könnyezik. Isten elé viszi a fájdalmát, a nyomorúságát, a mulasztásainak a terhét. És ott van bennünk az önvád, hogy Uram, mennyire igazad van, hogy nincs csak egy jó ember sem. Nincs. Nincs, aki keresse. Nincs, aki kövesse teljes szívéből az Istent. Olyanok vagyunk, mint Péter, akitől az Úr megkérdezte 3-szor is a tagadótól, hogy mondd, szeretsz-e engem, és kínlódik, és vért verejtékezik, s ebből lesznek majd az igaz gyöngyök. Mert először azt mondja, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És szenved, mert nem tudja ugyanazzal a szóval, ugyanazzal a tartalommal kifejezni, viszonozni a szeretetét. Ő csak a fileóval mondja, hogy nagyon kedvellek, Uram. Tudod, hogy mennyire kedvellek. Te belőlem, emberből ez a maximum, amit ki tudok hozni, bár szeretnék sokkal többet kihozni. És az Úr pedig az agapéval kérdezi, szeretsz-e engem önfeláldozóan? És kedves testvérek, amikor találkozunk Istennek ezzel a végtelen szeretetével, de jó, amikor fáj az Isten szeretete, amikor rádöbbenünk a saját bűneinkre, nyomorúságainkra, de jó, amikor Isten szeretete túlcsordul a lelkünkbe, és elkezdjük az Isten országa valóságában szemlélni magunkat. Uram, te vagy a valóság, nem az, amit én mondok, amit én csinálok, amit én gondolok. Úr Jézus, add nekem a te gondolataidat, a te látásodat, a te országodat. Kedves testvérek, sok ember, aki elveszi a lába alul a talajt, mit meg nem adna azért, hogy valahová befogadják, hogy egy országnak a lakójává válhasson, hogy polgárjogot kaphasson. Tudjuk, hogy a római világban is annak idején milyen nagy dolog volt, hogyha valaki római polgár jogot, címet kaphatott, akárkinek ez nem adatott meg. És Isten pedig képes minket igaz gyöngyökként szemlélni, mint akiket fájdalom által szült, ahogyan Pál mondja Timóteusról is, könnyek között és fájdalmak között szült gyermekeim. Kedves testvérek, a szenvedésnek mindig van értelme, ahogyan a kagyló belsejében a könnyek igaz gyöngyöt teremnek. Isten ebben a világban, ebbe a szertefoszló világba így akarja a lelkünkbe az igaz gyöngyöt, az Isten országát elhozni. Hát segítsen meg minket ebben az Úr. És aztán a hálónak a példázata, amelyben pedig azt láthassuk, hogy az Isten országa olyan, mint egy nagy háló, amelyet kivetnek a halászok, és mindenféle halat magába fogad. Vagyis ez azt jelenti dogmatikailag, ahogyan a teológia tanítja, hogy van látható egyház, és van láthatatlan egyház. A látható egyháznak tagjai azok, akik jelen vannak egy Isten tiszteleten, vagy feliratkoznak egyház tagoknak, az egyház tagok sorába, akiket megkereszteltek és megkonfirmáltak, ez a látható egyház. A láthatatlan egyházba pedig azok tartoznak, akik hit által, az igazi szőlőtőkéből, Krisztusból táplálkoznak. A kettő között van különbség, nagy lényegi különbség van. Az egyik ország odáig tud eljutni, hogy Uram, Uram, mi ismerünk téged, mi hallottunk rólad. De az Úr Jézus azt mondja, hogy de nem cselekedtétek meg. Hallgattátok, de nem éltétek. Nem adtátok át magatokat nekem. Kedves testvérek, de jó lenne ez a láthatatlan egyházhoz tartozni. Úgy élni, azzal az eltökéltséggel, hogy Uram, nem juthatok be oda. Csak akkor, hogyha te magadhoz fogadsz engem, ha megadod az élő hit kegyelmi ajándékát, de olyan jó, hogy nekünk ezért szabad imádkozni. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni taníts. Nekünk szabad imádkozni az élő hit kegyelmi ajándékáért. És bizony, amikor majd ezt a nagy hálót kivontatják a partra, akkor arról beszél az Úr Jézus, hogy szét fogják válogatni a halakat, a hitványokat visszadobják, és a szépeket pedig beviszik az országba, és hogy mindezt az Úr angyalai fogják majd véghez vinni. A példázatok végén az Úr feltesz egy kérdést, és azt kérdezi a tanítványaitól, hogy értitek, amit mondtam? És hát azt mondják, hogy igen. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy aztán az élet példák, az életük, a kérdéseik, minden azt fogja alá támasztani, hogy nem értették meg azt, amit az Úr Jézus elmondott. Ismerték az igaz gyöngyöt, tudták, mi a háló, hiszen halászok voltak többségében. Ismerték a búzát, tudták azt is, mi a konkoly, de nem értették meg, hogy az Isten országa itt és most valóság. Azt hitték, hogy majd eljön az az ország majd valamikor. Azt hitték, hogy az nagyon távol és messze van tőlük. Senki nem gondolt arra, hogy az Isten országa elközelített. Pedig keresztelő János, az útkészítő, erről prédikált. De milyen odaadással? És mennyi időn keresztül? Ez volt az ő hivatása, felkészített népet állítani az Úr elé. S az Úr Jézus mégis alázattal tanít, tanít, egészen a Golgotai keresztfáig. Még ott is tanít, hogy hogy kell szenvedni. Még ott is tanít, hogy mi az Isten országának az alapja, az engedelmesség. Atyám, legyen meg a te akaratod, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Boldog az az ember, kedves testvérek, aki tudatában van annak, hogy ez az élet egyszer el fog múlni, és nem tudjuk, hogy mikor. Van, aki már magzatkorban vissza kell, hogy térjen, meg kell, hogy forduljon. Vannak, akik gyermekségükben éri őket utól a halál. Vannak, akik fiatalon, felnőtten, és aztán nagy kegyelmi dolog, hogyha megvalósulhat életünkbe a 90. Zsoltárnak az igazsága, hogy életünk 70, legfeljebb 80 esztendő, és arról is mit mond, legnagyobb részük hiába való fáradtság. De jó lenne, hogyha esztendeink az Isten országába való felkészülésről szólnának. De jó lenne, hogyha minden nap tanulnánk Jézussal együtt járni. De jó lenne, hogyha örömökbe, bánatokba, gondokba, félelmek között vagy nagy feladatok előtt állva, nekünk mindig ott lenne a szívünkbe az Isten országa, mint valóság. Ahogyan valóságosan kell, hogy legyen egy útlevelünk vagy egy személyazonosítónk, ahhoz, hogy igazolni tudjuk magunkat, épp így kell, hogy ott legyen az életünkbe a belépő, az élő Krisztus a szívünkben. Nem tudjuk, mely órába hív bennünket haza az Úr, de amely pillanatban ér bennünket a hívás, abban rögzül a lélek. Miért tanít az Úr Jézus, hogy haraggal a nap le ne menjen? Le ne menjen! A nap vigyáz rá! Nem mindegy, hogy miben talál minket az éjszaka, nem mindegy, miben talál minket az utolsó perc, de jó lenne mindig Krisztusba lenni, benne megmaradni. Svalm Rózsának a verse így szól, létezik egy ország, minek idő és tér nem szabja határát, hol nincsen sötétség, hol örök fény ragyog, hol nem váltják egymást éjszakák és nappalok, Isten a fényforrás. Az ő dicsősége ragyog, s Krisztus által világossága jött a földi világba. Ki őt befogadja, szíve mélyén annak, már e földön felragyog Isten országa. Nem gyötri félelem, az út végét látva. Küszöb a halál az örök boldogságban, ahol ura által készített hely várja, örökös otthona az égi házba. Az Atya mindent odaadott, a Fiú mindent felvállalt értünk. Mi mit teszünk az Isten országa növekedéséért? Mi mit teszünk az ige megértéséért? Mi mit teszünk Jézus Krisztusért? Legyen erre válasz az életünk. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, és dicsőítünk, és magasztalunk téged azért, Urunk, hogy az Isten országa egy olyan ország, amely telve van a te hatalmaddal, dicsőségeddel, szereteteddel. És, Urunk, fel kell, hogy fogjuk, meg kell, hogy értsük, hogy ebbe az országba romlandó és bűnös nem mehet be. Meg kell változnunk, újjá kell, hogy szülessünk, Urunk, hogy be tudjunk menni Jézus Krisztusba elrejtőzve, felöltözve, megváltva a te dicsőséges színed elé. Ó, Urunk, úgy érezzük sokszor, mintha nagyon távoli lenne ez az időpont, van, amikor pedig szinte összeszorul a torkunk, mert azt érezzük, hogy nem sokára hív az Úr, jöjj haza gyermekem. Urunk, nem tudjuk, mikor jön el ez az óra. És te ezt azért tartod titokba, mert nem a félelem lelkét akarod bennünk kimunkálni, hanem az örömnek és a szeretetnek a lelkületét. Mert akik veled együtt élünk meg egy életet, örömöt és bánatot, Urunk, Te úgy fogadsz bennünket, mint gyermekeidet, Jézus Krisztusban pedig, mint igaz gyöngyöket. Mennyire távol állunk mi ettől. Úr Jézus, mi csak le tudunk borulni a föld porába, és csak azt tudjuk kérni, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, amelyeket szóval, tettel, gondolattal, mulasztással, akarva vagy akaratlanul is elkövettünk ellened, vagy embertársaink ellen. Jöjj, Úr Jézus Krisztus, és szabadítsd fel a mi bűneinket, hogy azoknak a terhei alól megszabadulva tudjunk téged szabad szívvel az Isten országa polgáraiként követni. Szeretném most is könyörögni, Urunk, gyülekezetünkért, a Jókai iskoláért, óvodáért. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, az ige hirdetését, az élő ige ajándékát, amiért könyörgünk minden alkalmunkra, hogy szólj, Urunk, hozzánk. Könyörgünk, mennyei édesatyánk, a betegekért, hogy légy gyógyítójuk, és könyörgünk, Urunk, a gyászban lévőkért is, a gyászoló családokért. Úr Jézus, kérünk, hogy Te töltsd be a szíveket. Az Úr Jézus nevébe tesszük most le életeinket, családjainkat, gyülekezetünket, és a vágyakozásunkat, Urunk, hogy növeld a mi hitünket, hogy növeld az Isten országának a jelenlétét a mi életünkbe. Az Úr Jézusért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.